Na, szóval, Máté evangéliumából olvasnám azt, amit mi atyánként szoktak emlegetni teljesen helytelenül, mivel ugye atya miénk, így hangzik Páter Noster alatt, megőrizte ennek a szépségét, hogy ő elsősorban atya, és csak másodsorban a miénk, és nyelvten a görögül is így van. Ti tehát így imádkozzatok, Máté 6.9. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te királyságod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, egész pontosan királyság, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Ki ne ismerni ezt az imát? Őszintén remélem, hogy többször hangzik el, mint más vallások imádata, bárkétlen. De ezzel együtt kéne ismerni ezt a imádságot. Mindenki tudja kívülről, ugye? Mit, tessék? Igen, Vida, igen, most igazából nem akarom magát a imát tanítani, hanem olyan dologról szeretnék ma beszélni nektek, ami nem biztos, hogy úgy elsőre beakad nektek, sőt nem is biztos, hogy úgy tetszeni fog, de mégis úgy gondolom, hogy hordoz egy szellemiséget. Szívből köszönjük az újabb 10 eurós adományt, önkéntes felajánlását, és lehet, hogy tényleg kötelezővé is tesszük, semmi gond. Na, azt szeretném mondani, kérlek, tegye fel a kezét, inkább onnan kezdem. Sokszor találkoztam testvérekkel, hívőkkel, aki, és most szerintem itt is vannak ilyenek, akik szerint egyszerűen leül a Bibliával, és nem érti a Bibliát. Sokan vannak ilyenek. És ugye lehet az, hogy egyszerűen nehéz a nyelvezet, arhaikus, vagy egyszerűen... És az az igazság, hogy a Biblia nem könnyű olvasmány, és egyáltalán nem ad könnyű válaszokat, vagy könnyen kibogarázható válaszokat a súlyos kérdésekre. Ez igaz, de ezt ha félretesszük, azért valljuk meg azt például, hogy ez az ige, illetve ez az ima ki számára nem érthető. Tehát ki az, aki mondjuk félreértelmezi azt a passzust, hogy a mindennapi kenyerünket adja meg Isten nekünk ma. Tegye fel a kezét. Most fűzhetünk hozzá egyébként egy napi tanítást, és lehet is, de önmagában az üzenet egyszerű, ugye? Oké. Kinek bonyolult az, hogy Isten megbocsátja, kérem, hogy bocsásson meg, ahogyan én is másnak. Tegye fel a kezét, aki ezt nem érti. Nincs ilyen, ugye? Ez egyszerű dolog? Hogy kérjük Istent? És nyilván ő így is gondolkodik, hogy úgy akar nekünk megbocsájtani, ahogy mi is másnak. Ki nem érti ezt? Mindenki érti, ugye? Nem atomtudomány ez, ugye? És az a helyzet, erről szeretnék beszélni, hogy nem szabadott túlbonyolítanunk a dolgokat, ahol Isten se bonyolítja túl, ahol viszont túl van bonyolítva, mert Isten túlbonyolít a dolgokat, és egyáltalán nem ad könnyű válaszokat, oda viszont óvatossággal és megfelelő felelősséggel kell bemennünk. De vannak olyan dolgok, ami a hétköznapi életünkre szól, ami nem atomtudomány. Van olyan dolog a matematikában, amit 50 ember ért a világon, a többi meg elhiszi neki, hogy az úgy van. Igazából már kérdés se érti, amit azok az emberek kutogatnak. Nem, hogy az arra adott válaszokat. És van az atomtudomány is, nézegettem ezt a CERN-t is, ugye ott Svájcban ez az atom, mi ez a gyorsító, 12.000 tonnás készülékekkel mahinálnak világkicsi dolgokat, tehát micsoda tudomány kell, több ezer tudós dolgozik ott, valószínűleg beülnénk oda, azt se tudnám, legfeljebb azt tudnám, hogy hol kapcsoljam fel a lámpát. De még csak itt volt ez a beton ágyú, itt mi volt tegnap, nézegettem ott két mixer között, mondom, azt se tudnám, hogy mihez nyúljak, ha kezelni kéne. De ez nem ilyen. És van a keresztény életnek azért olyan oldala, amit sajnos nem veszünk figyelembe, amit meg kéne érteni, hogy az vannak olyan egyszerű részei. Például Jézus ezt tanítja, és úgy tűnik, ez többször tanította ezt az ima formulát, kicsit másképp, másutt, de úgy tűnik, hogy ezt ő elég komolyan gondolta, hogy ez az imádság az, hogy az ember ezt adja bele magát ebbe ezekbe a dolgokba, hogy hogyan legyen a szükségem, hogy ő hogyan legyen az én életemben, hogyan viszonyok embertársaimhoz, ebben semmi bonyolult nincs. Magyarán ezt élni kéne. Én azon hiszek egy atomtudós könyvet, lapozgathatom, nem értek belőle semmit. Nem fogok semmit megtenni belőle. De ez egyszerű dolog. Ezért nagyon lényeges kérdés, hogy azt, amilyen nagyon egyszerű, megtesszük-e, vagy sem. Menjünk tovább a Márk evangéliumához. Sok igét fogok nektek olvasni, és inkább ilyen gondolatpasszusokat Márk evangélium 12. részében azt olvassuk a 28. verszaktól. Ekkor odament az írástudók közül egy írástudó, akik ugye híresek arról, hogy összekötözik a dolgokat, bonyolítják, és aztán kiszemezgetik még a miből is, a mentából, meg a nem tudom miből a tizedet, kaporból, igen, és a többi. Aki hallotta őket vitázni, tehát mondaná Jézust és a szaduceusokat. Nyilván ez egy mély teológiai eszmefuttatás volt, és az Úr Jézus ad egy választ egy talán évszázados megoldatlan kérdésre, és ez az ember hallgatózik, és úgy érzi, hogy Jézusnál itt van a megoldás egy fontos kérdésre, ami benne motoszkál. És azt mondja erről az emberről az ige. Mivel tudta, hogy Jézus jól megfelelt, neki megkérdezte tőle, melyik a legfőbb az összes parancsolat közül? Nyilván őt ez a kérdés foglalkoztatta, sőt, én úgy gondolom volt is válasza erre a kérdésre, a magának feltett kérdésre. Jézus így szólt, válaszolt. A legfőbb ez, halljad Izrael, az Úr a mi Istenünk, egy Úr. És szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második ez, tehát megadja a másodikra is a választ, szeresd fel a barátodat, mint magadat, nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. Két pont pedig már meghatároz egy egyenest, magyarán a szeretet vonalán kell gondolkodnunk mindenfelől. Az írástudók ezt mondta neki. És most jön, figyeljetek ide, hogy ez egy gondolkodó, tehát jól irányba gondolkodó ember volt. Jól van, mester. Helyesen mondtad, hogy egy Isten van, és rajta kívül nincs más. És ha szeretjük őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből, és ha szeretjük fele barátunkat, mint magunkat, sokkal több az minden égő és véres áldozatnál. Jézus pedig, amikor látta, hogy értelmesen felelt, ezt mondta neki, nem messze vagy Isten királyságától. Ámen. Na, miről van szó? Nagyon egyszerű a dolog, ez az ember, én úgy látom, hogy jó irányba gondolkodik. Tehát valahogy én szerintem őnek is beakadt az, hogy nem lehet, hogy 623 parancsa van Mózesnek, hogy ilyen bonyolult legyen az az egész, és még erre ráépül egy egész zsidó törvényi atyai rendszer, ami talán állítólag, nem tudom, tényleg így van-e, 2000 szabály a szombatra, meg nem tudom, Csaba, biztos jobban tudod ezeket, hogy milliónyi szabály van, ami az élet legapróbb dolgait szabályozza, és valahogy ez az ember elgondolkodott, hogy nem lehet, hogy az Istennel ennyire bonyolult legyen ez a dolog. Ez nem lehet. És én úgy látom, hogy ez az ember arra a válaszra jutott, amit Jézus is ad neki. Ugyanis, amikor viszont válaszol ez az ember, megkérdezi Jézust ez az ember, mi az legfőbb parancsat? Jézus elmondja, mi az. Most erről nem akarok beszélni. És utána ez az ember viszont válaszol, és a saját logikai eszbe futtatását mondja viszont, tehát ebből látom, hogy ez az ember gondolkodik, hogy mindennél többet kell, hogy érjen az, hogy én szeretem Istent. És ez felülhaladja az összes többi rendelkezésnek mindenfajta parancsát, és az embertársaimmal való viszony. És most jön Jézusnak megint a replikálása, válasz azt mondja, nem messze vagy Isten királyságától. Ámen. Na most ez egy érdekes dolog. Ugyanis ez az ember nem tett semmit ahhoz, hogy Isten királyságához közel kerüljön. Itt millió dolgot teszünk a tanításaink szerint, hogy Isten királyságába bekerüljünk. Ez az ember igazából úgy került közel Isten királyságához, hogy nem akart közel kerülni. Egyszerűen kezdett Isten szerint jól gondolkodni a dolgokról. Nem, ő nem kezdett el teologizálni, pedig egy írástudóról van szó, de látom, hogy ő félre tudta ezt valahogy tenni az életében, és egy gondolkodásmódba bele tudott illeszkedni, és valahogy nagyon közel került ahhoz, amit az Úr Jézus tanít. Nem azt mondja Jézus, hogy már ezzel benne vagy, tehát még vannak egyéb feltételek nyilván, de azt mondja, közel vagy Isten királyságához. És én állítom nektek, hogy sok ember, most nem a negatívat hangsúlyozva, hanem pozitívat, egyszerűen ott van Isten körül, mert egyszerűen jól gondolkodik Istennel, és eleve közelebb van emiatt Istenhez, mint azok az emberek, akik mindenre tudnak igét, és én nagyon nem szeretem, megmondom őszintén, az ilyenfajta kereszténységet, ahol mindenre megmagyarázom, hogy az igéből, hogy miért csinálom. Itt vagyok már azon a ponton, ami esetleg félreértésre vagy adhat okot, de jól értsétek. Amikor az ember mindenre megmondja a választ, és mindenre tud replikálni, amikor van egy dolog, akkor arra is el tudom mondani, hogy miért nem csinálom így, vagy úgy, vagy amúgy a dolgokat. És van ember, aki meg egyszerűen végigveszi a dolgokat, és eljut egy gondolkodásmódra, és az nagyon közel áll Isten királyság. És annak könnyű úgy belelökni, mert az közel van. Tehát egy olyan ember, aki könnyen meg tud bocsájtani, aki könnyen függővé tudja tenni magát a természet fölöttitől, az már nagyon közel áll ahhoz a szellemiséghez, amit Krisztus is tanít például az imádságában. Amit ugye mond, amit az előbb is én felolvastam. És ezt akarom mondani, hogy itt van egy ember, akiről tudjuk azt, hogy a írástudók ilyenek meg olyanok, mégis egyszerűen azért, mert nagyon jól gondolkodott, nem volt messze Isten királyságától. Atyám fiai, nagyon sok függ attól, hogy közel tudunk-e gondolkodni azon, amit Isten gondol. Hogy úgy éljük-e és úgy gondoljuk-e a kereszténységet, ahogy azt Krisztus is gondolja. Mert akkor egyből ott vagyok közel. Még lehet nem vagyok benne, bár azért azt hiszem, hogy ezt a szintet talán már mi megugortuk, hogy benne vagyunk, mert újjászülettünk, befogadtuk az Úr Jézus Krisztust. De itt van egy olyan ember, aki alaphelyzetben, Krisztus idejében, hát hátrányból indult, hiszen egy írástudó, hát nem volt túl pozitív véleménye Jézusnak róluk. De nem messze van. És atyám fia, szeretnék közel kerülni Isten királyságához, akkor bele kell bújj Krisztusba, az ő gondolkodásába. És egyszerű dolgokba kell megváltoztatnom a gondolkodásomat, és itt is látszik, hogy egyetlen dologban már jól gondolkodik egy ember, és meg tudja indokolni, tehát már van is rá egy, nem egy betanult válasza van, mert ugye mondhatná, hogy persze, hát ezt a Söma Izraelt, ezt minden nap elmondjuk, hogy halljad Izrael, és ez tényleg egy zsidó minden nap nem tudom hányszor elmondja ezt az imádságot, hanem e mögött van egy gondolat, hogy valóban ez többet kell élni. Ebben az emberben ennek már volt egy súlya. Atyám fia, kereszténységet alapvetően élni kell, megélni kell. A megbocsájtásnak az egyszerű igazságáról nem beszélni kell, meg papolni kell, hogy te bocsáss meg, te bocsáss meg. Nem kell igazából ennek a megértése, a megélés a lényeges, hogy meg tudok bocsájtani, hogy el tudom engedni az én szívemből. A kenyérnek a kérése nem arról szól, hogy ezt el tudom mondani üres szavakként, hanem hogy valóban függök az Istentől, és kérem tőle az én kenyeremet. És lehet mondani ezer példát, hogy az alapvető dolgokban is, hogy lehet mondani egy kereszténynek, János már azért, hogy mondjam, karakánabbul tanul, azt mondja, aki gyűlöli az ő atyafiát, az mind sötétségben van. Ugye ez a másik véglet. Az egyik, a jó véglet ugye az, hogy szeretni az embertársamat, és ugye az urat, azt mondja, hát ez nem lehet, hogy ennél van nagyobb dolog, ami meg kell, hogy határozza az életünket. És ez egy olyan dolog, aminek nem szájban kell lennie, hogy nagyon szeretem, közben persze tele vagyok gyűlölettel, haraggal, indulattal, hanem ennek van egy gyakorlati oldala. Ámen. És menjünk tovább. Ez 1 Péter 3-ban. Férfiak, adok nektek egy kis, illetve Péter ad nektek egy kis muníciót. Ugyanígy ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogyha közülük egyesek nem engedelmeskednének az igének, feleségük maga viselete szavak nélkül is megnyerje meg őket, felfigyelve Isten félő és tiszta életetekre. Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás vagy az aranyékszerek felrakása, vagy különféle ruhák felöltése, hanem a szív elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével, és most figyelj, ez értékes Isten előtt. Amen. Tudni akarod, mi az értékes Isten előtt? Hát itt van leírva. Ennyire egyszer a szív elrejtett embere, hogy szív szerint teszel dolgot, és most figyelj, a Károli úgy folytatja, hogy igen nélkül is megnyeressenek. Így van, ugye a Károlisok? Mondjon valaki Károlis. Ki van itt Károlis? Hát akkor nézed az igen nélkül is megnyeressenek. Így van, bár már rég nem olvasok Károlit. Úgy van. Így van. Milyen furcsa, ugye? De azt mondja az asszonynak, hát ugye itt egy nagyon kényes szituációról van szó. Egy olyan férfiról, aki hát úgy tűnik, hogy elhagyta az urat. Tehát én úgy látom, hogy itt egy hitehagyó úrról van szó, vagy férről van szó, és engedetlenné vált az igének, nem engedelmeskedik az igének. Nyilván ez egy hívővel szemben elvárható igény, hogy az igének engedelmeskedjen egy világi férnek, ha a világi az embernek a férje, ne várja tőle azt, hogy amit Isten igéje tőlünk elvár. De azt mondja, mit mond a Biblia, hogy szavak nélkül is megnyeri. Tehát ilyenkor nem papolni kell, hogy férj uram, ez van, meg az van, mert ez van, meg az van megírva, mert ezek általában visszaütnek, hanem miről van szó? Arról, hogy éld a kereszténységedet. Szívből éld meg azt, amit megtapasztaltál Krisztustól, Nem mondom, hogy ez egy könnyű dolog, és ezt nem csak az asszonyoknak mondom, hanem ez általában mindenkire igaz, hogy nem arról van szó, hogy egy adott kényes szituációban papolnunk kell, és megítélgetnünk embereket, amiben esetleg mi is kárt szenvedünk, hanem Isten akarata az, hogy megéljük azokat a krisztusi mentalitásokat, amit pont Péter mond az előtte való rész végén, hogy ő szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta ezt az igazságosan ítélőre. Ez nem egyszerű dolog. És ezt, erre mondja Jézus, ha a ti igazságotok nem több, mint a farizeusok igazsága, azt mondja, mennyivel vagytok különbök tőlük? Mert ők is szeretik azt, akik őket szeretik. De szeresd azt, aki téged gyűlöl. És ebben a dologban már nem lehet elméleti kereszténynek lenni, atyám fiai. És nézd meg, itt is azt mondja a Biblia, hogy nem az a cél, hogy egy asszony állandóan ige versekkel dobálózom bizonyos helyzetekben, hanem élje meg gyakorlatilag, mégpedig szív szerint, a szív elrejtett, istenfélő, tiszta, imádságban nehézségét, bajait hordozó módon Istennel beszélje meg ezt a dolgot, nem könnyű, és az, hogy ezen keresztül az ő jó magaviselete által tegyen bizonyságot arról, hogy ő bizony Istennek a fia. Atyám fiai, ez van megírva. Férfiakról azért az van megírva a 7. verszak, ugyanígy ti férfiak. Tehát ugyanez a módszer, metodika, megértően éljetek együtt feleségetekkel. Amen. Hát itt készülnek fiataljánk az esküvőre, meg a házasság szent csapdájába belelépni. Azt mondja, megértéssel, megértően éljetek együtt. Mindegy, mi a szó eredeti jelentése, nem mindegy. De itt is miről van szó? Nem azt mondja Péter apostol, hogy ti férfi, tehát férfi, oszd ki az asszonynak az észt, hanem mit mond? Éld meg, hogy megértő vagy vele, hogy meg tudod érteni. Tudjátok, miért mérte ki Isten a férfinak azt, hogy ő szereti a feleségét? Azért, mert nincs olyan nő, aki magával elégedett lenne. És a férjén keresztül kapja, tudja megkapni azt, hogy elégedett legyen magával. Ezért mérte ki Isten a férfi számára azt, hogy szeresse az ő feleségét, mert nincs olyan nő szinte, aki belenéz a tükörbe és elégedett lenne magával. De az az Isten akarat, hogy rajtunk keresztül kapja meg, és ehhez kell megértés a férfi részéről, és most ezt általában értsétek meg, de érzitek, mit akarok mondani, nem okoskodni kell az igével, meg az Isten parancsaival, hanem megélni. Mert a tettek sokkal beszédesebbek, mint az, hogy az ember mindenfajta igét fel tud sorolni, hogy te figyelj már, ezt kell meg, azt kell tegyed. Ehelyett Isten azt mondja, te tedd meg, amit megéltettél. Ámen? Nem mondtok rá, ment. Úgy látom, oké, ti tudjátok, nekem mindegy. Tehát Istennek nem akarata az, hogy egymáson gyakoroljuk. Sajnos egyébként a hívők is ezt csinálják. Hallottam ilyen beszélgetést, amikor az egyik mondja, egyik hívő mondja azt, mondja, hogy mondott nekem 10 igét, vitatkoztak az egy, de azt mondja, én mondtam neki olyan egyet, hogy köpni nyelni nem tudott. Szóval komolyan mondom, agyrém, komolyan mondom, hogy hívők igével ütik egymást, hogy ki, hogy meg stb. Teljesen nevetséges. 1 Korintus 11:16-ban Pál apostol azt mondja, hogy pont emiatt írtam én ezt ki, 1 Korintus 11:16-ban azt olvassuk, ha pedig valaki ebben a dologban, mindegy, hajról van szó, vitatkozni akar, nekünk ilyen szokásunk nincsen, sem Isten gyülekezeteinek, tehát nincs a vitatkozásnak, ott az eredetiben sokkal durvább szó van, most nem tudom pontosan mi, de lényeg az, hogy nincs ilyen szokásunk. Istennek nem akarata az, hogy a hívők egymást ütögessék Istennek a beszédével. Nem akarata az, nem arról van szó, hogy az igével nem szabad tanítani és feddeni, tehát azért mondom, hogy aki akar, értse félre, nem számít, úgyis mindent félre lehet érteni, de annak, hogy most a versengés ugyanis azt jelenti, hogy előnybe hozni magamat más kárára, ez a szó jelentése. Tehát magyarán le akarok nyomni valakit, mint ahogy ezt hallottam, ezt a mondatot, hogy ő 10 igét mondott egy vitás kérdésben, de én mondtam olyat, hogy az köpni nyelni nem tudott. Szóval komolyan mondom, agyrém, hogy hívők ezzel ütik, vágják egymást. Ennek is megvan a helye a vitának, de a hétköznapi életben az, hogy itt ütjük, vágjuk egymást, meg mindent megmagyarázunk, hogy most azért nem csináltam, most meg azért csináltam, és ugyanazt a dolgot meg tudjuk magyarázni a Bibliából innen is, meg onnan is, ugyanazt meg annak az ellentétét is. Szóval atyám fia, ez annyira messze áll Krisztustól, aki azért jött, hogy élje azt, ami miatt Isten őt elküldte. Ő élte. És nem, bocsánat a szó, hogy nem rágtálandóan az emberek számjába ezt a dolgot, bár nyilván magára nézve a proféciákat felemlegette, de azért nem így élt, hogy agyon vágta mindenkit az igével, hanem ő szolgálni jött. És nincs ilyen dolgunk, én úgy gondolom, hogy nem helyén való, hogyha hívők egymást ütik, vágják az igével, a vitatkozás szellemiségével, Miért kéne minden tettemet Isten igével alátámasztani? Ezt a kérdést tettem én fel magamnak. Miért nem életek csak normális életet? Hogy normálisan megélem a kereszténységemet. Miért kéne mindent indokolnom? Mert ha mindent állandóan az igével ilyen módon indoklom, akkor törvényi rendbe teszem bele magamat. De a kereszténységet élni kell. A megbocsájtásnak sem, tudom, Derek azt tanítja egy praktikus módon, hogy az egy akarati döntés, de én úgy gondolom, hogy ezen túl van egy szívbéli döntés is. Azt, hogy az ember éli ezt a dolgot, hogy megélem ezt a dolgot. Azért nem gondolom, hogy 20 év után egy embernek akarati döntéssel kell mindig megbocsájtani. Ebben nem hiszek. Abba hiszek, hogy állam ez egy kialakult reflexió, ami működik. Hogyha harag jön az életemben, megtanultam Krisztustól, együtt járok vele, természetes, hogy megbocsájtok. Egyébként sem, mert csak akarati reflexióból ez a dolog. Hiszen azt tanítja Jézus, ha naponta akár 7-szer vagy 70-szer 7-szer kell megbocsájtanod, ez nem megy már másképpen, csak úgy, hogy ez a szívemnek egy alaptörvénye, amely működik bennem, amit nem kell magyaráznom, nem kell újra és újra Isten igét megvallanom, nem kell újra és újra magamat emlékeztetnem, mint a kuplongolásra sem, amikor megtanultam vezetni, hanem megy, mert már benne van az életemben, élem a kereszténységet, és nem megmagyarázom a hibáimat. És azt szeretném nektek mondani, hogy itt is, amikor Pál azt tanítja, hogy férfiak, asszonyok, akkor nem kiosztja és muníciót ad a férfi kezébe az asszonnyal szemben, az asszonynak a kezébe a férfival szemben, mert akkor tönkre megy ez a házasság, hanem meg kell élni mind a két félnek Krisztus tanítását, és nem Isten igét kell egymáshoz odavágni, mert a betű megöli a kapcsolatokat, tönkre teszi, tönkre zúzza a kapcsolatokat, és sokkal-sokkal jobb az ember megéri ezeket a dolgokat. Galata levélben ezt olvassuk, 5. rész. Azt olvassuk, a test cselekedetei pedig nyilvánvalók, 19. verszak, de én tovább mennék, 22. verszak, a szellem gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Ámen. Most nem arról van szó, hogy a szellem gyümölcse nem jelenik meg cselekedetekben, de megjelenik cselekedetekben. De Isten akarata az, tehát mennyivel más dolog az, hogy a test cselekedetei, az ugye ez, érzük, hogy ebben van egy darabosság, és a szellem gyümölcsében van egy finomság. És érzitek azt, hogy az ilyen szellem gyümölcse szeretet. Már jó, azt mondjuk, tegyük fél, mert sokat öröm, békesség, türelem, és sorolni a többit. Nem, ezeket megélni kell. Ezeket nem papolni kell, hanem ezeket megélni kell. Nem arról kell beszélni, hogy itt van bennem a gyümölcs. Amúgy sem, ha Jézus mondja, jó fáról rossz gyümölcs nem szedhető, és fordítva rossz fáról jó gyümölcs nem szedhető. Magyarán ezek a gyümölcsök egy jól megélő ember életében kell, hogy működjenek. Aki életében nem működik, ott nagy baj van. Ezért mondja például a megtérés is, ugye sajnos a kereszténység úgy, ahogy van, a karizmatikus is, nagyon ott van, ahol a többi egyház is, amik az évszázadok mondanám bemerevettek, hogy csináltunk egy procedúrát dolgokból. De hát azt mondja a próféta is, azt mondja, ha bűnös, azt mondja, elhagyja az ő bűnös életét, és mit tudom, bálvány nem imád, nem paráznák, hogy nem emlékszem, miket mond Ezékiel, ezekre a dolgokra, azt mondja, megtért. De azt mondja, ha tovább is azt csinálja, akkor nem tért meg. Hát ez ennyire egyszerű. Akkor valaki bejön és megtér a gyülekezetben, de utána nem jön gyülekezetben, nem változik meg az élet, akkor nagyon egyszerű a dolog, nem tért meg. Hát ez ennyire egyszerű. Mert a kereszténységnek nem ceremónián kell, hogy átpasszírozzuk az embereket, hanem meg kell élje. És ha bejön a gyülekezetbe valaki, és mondjuk úgy átadja az életét, de ugyanúgy utána nem jár gyülekezetbe, ugyanúgy nem jön testvéri közösségbe, nem törekszik az úrvacsorai közösségbe, nem akar bemerítkezni, az élet egy fikasznyit nem változik, akkor nyugodtan meg ki kell mondani, nem tért meg az az ember, mert nem éli a kereszténységét. A megtérés nem procedúra, hanem az, hogy eddig így élt, most meg így él. Ennyire egyszerű a dolog. A kereszténységgel nem kell túlbonyolítanunk ezeket a dolgait, ezeket a részeit. Ha valaki megtért, akkor annak átadott életet kell élni. Ha itt keresztényként valaki mai napig haragot hordoz a szívében, atyám fi, akkor nem tért meg. Az egy nagyon súlyos probléma. Jézus tanítja, hogy kiszolgáltatja az olyat embert az Úr a hóhérok számára, úgy gondoljuk démonok számára. Élni kell a kereszténységet, és a kereszténységnek nem az a lényege, hogy mindent értsek, sokkal inkább az, hogy a szívét megértsem, a szíve lelkét, megértsem Krisztust, hogy megértsem őt elsősorban, nem a gyülekezetemet, bár azt is szükséges, úgy gondolom, és nem is azt a rendszert, aminek része leszek, hanem megértsem Krisztust, hogy ő hogyan viszonyult az emberekhez, és én ebbe a dologba követője legyek, és elkezdjem ezt tenni, és lehet, hogy nem értek semmit az egészből, de nekem is azt fogja mondani az Úr, hogy nem messze vagy az én királyságomtól, mert hasonló módon gondolkodol. Mert ugye nem tudod megmagyarázni az igéből, hogy miért teszed ezt a dolgot, de teszed azt a dolgot, és jót teszel a dolgokkal, és átalakult az életed. És atyám, fia, nem szabad, hogy ezeket a dolgokat elbonyolítsuk. És én is, te is, el kell gondolkodjunk mindannyian, hogy vajon a kereszténységem egy szájkereszténység, és szájkaratéban vagyunk benne, vagy tényleg megélem ezeket a dolgokat a saját életemben, tényleg le tudom tenni Isten előtti lelkiismerettel a szívem keserűségeit, a dolgait, cseplő dolgaimat, kezelem az Isten előtt, kezelem az örökkévaló akarata szerint, kérem az ő megbocsájtását, és én is megbocsájtok. Ez így működik. És ha ez nem így működik az életemben, akkor azt kell mondjam, nincs megtérés az életünkben. És ezért mondom nektek, hogy nem atomtudomány ez. Meg kell élni a kereszténységünket. Ámen. Hogy ez mennyire így van, ez az ige jutott eszembe, csütörtökön valaki imádkozta, a Máté evangélium 25. részében azt olvassuk, amikor pedig, a 31. verszak, amikor pedig az ember fia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül a dicsőséget trónjára. Összegyűjtetnek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. Juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a királya a jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ ugye levetése óta számatokra elkészített királyságot, mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mesztelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és eljöttetek hozzám. És most figyelj a választ, azok így válaszoltak. Uram, mikor láttuk volna te, hogy éhezni, hogy enned adtunk volna, szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, vagy hogy befogadtunk volna, vagy mesztelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen, vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik. Bizony mondom nektek, amikor megtettétek ezeket, akár csak egyel is, a legkisebb atyám fiai közül velem tettétek meg. Figyeld meg, hogy ezek az emberekben mi motivált őket? Volt bennük kivagyiság, hogy uram, mint tetszeni akarok neked, ezért adok pénzt annak a nyomorultnak. Volt ilyen motiváció? Nézd meg, mennyire mentesek, mennyire őszintén és ártatlanul élték a kereszténységet. És az a természetes, hogy egy betegbe oda megyek és imádkozok. Az a természetes, hogy egy nyomorult szegény embernek segítek. És minden hátsó szándék nélkül, hiszen azt kérdezik, uram, hát mi soha nem találkoztunk veled. És mondja Jézus, dehogy nem, minden esetben. Amikor egy emberre jót tettél, akkor velem tettél jót. Értitek? Ezek az emberek élték. Nem megmagyarázták, élték. Természetesen jött belőlük valami olyan dolog, amit most szépen bedugít a kormányunk és pártunk ebben az országban. Gyűlöletre épülő kormányrendszer van, merem prédikálni. Befeketítenek bárkiket is, mindegy, Isten képmására teremtett embereket. Emberek gyűlöleten alapuló kapcsolatokat építenek. Politikai megosztás szerint gyűlölik egymást. Nem politikai kortárs beszéd van, hanem gyűlölöm, én gyűlölöm ezt a szellemet, ami ma Magyarországon van, mert ez a szellem démonikus, és megfoszt engem attól, hogy jót tehessek az embertársammal, és fölkelti bennem eleve a gyanakvást emberekkel szemben, pusztán azért, mert más a bőrszíne, vagy más ember, anélkül is, hogy én ővelük találkoznék, és nem a menekültekről beszélek, de nem tűröm el, hogy a szívem így legyen. Mert Isten igéje ezt tanítja, hogy egyetlen jó cselekedet. És figyeljetek ide, az a baj velünk keresztényekkel, hogy mi túlbonyolítjuk sokszor nagyon a dolgokat, és megpróbálunk Istent játszani, és megpróbálunk a teljes spektrumon dolgozni, és megpróbálok egy jó cselekedet mögé belepasszírozni azt, hogy akkor tessék jönni gyülekezetbe, tessék szíves lenni megtérni. Hol van ebben az üzenetben ez a gondolat? Sehol. Hol van az, hogy majd akkor, ha már egy emberrel jót teszek, akkor már ugye van a hátsó szándék. Nem azt tanítja Jézus? Azt mondja, hogy tegyetek jót mindenekkel. Semmit érte nem várván. Nem várom el tőled, hogy jót tettem veled, hogy gyere el gyülekezetbe. Nem várom el. Odaadom, így, ahogy van. Tessék, ha nem jössz el, és utána is gyűlölsz, az Isten áldjon meg. Odaadom. Nem mondom, hogy nem kell mondani, hogy jöjjön el gyülekezetbe, értétek, nem erről van szó. Semmit érte nem várván. Istent akarunk játszani. Azt gondoljuk, hogy mivel Isten engem használ, azért, mert Isten odaadja rajtam keresztül azt az ajándékot egy embernek, vagy bármit, akkor kezdve én felelős vagyok a teljes spektrumért, de ez nem igaz. Isten egy momentumra használ minket. Lehet, egy mesztelennek ruhát adok, és soha büdös élet, bocsánat, nem találkozok vele többé. Soha az életben nem lesz vele dolgom. Lehet, hogy odaadom az alamizsnámat, és Isten megnyilvánulása, mert ő jól tevő a hálátlanokkal és a gonosztevőkkel. És nem egy Isten angyala jön le a földre, hanem Isten engem használ, mert megértettem Krisztust. És nem lenézem azt a szerencsétlen nyomorultat, meg belerúgok, te hülye, magadnak köszönheted, hanem odaadom neki. Reggel sétálok haza 6 óra körül, voltam locsolni itt a gyülekezetben. Tök üres volt az Egri út. Egy néni kinn áll az Egri úton. Láttam rajta, hogy látszik, hogy nagy baj van. Mondom, mi baja lehet? Mondom, szíve vagy valami? Odaérek, kérdezem, azt mondja, jaj, azt mondja, a rádiója. Egy olyan rádió, amit én kukáznék, azonnal dobnék. Egy régi úcska rádió. Nem szólt. És mondja, ez az egyetlen dolog, amivel tehát amivel van kapcsolatban, így mondta, nem tudom, hogy mondta. Ez az egyetlen dolog az életében. És nem működik. És kétségbe volt esve. És mondom, megcsináltam. Kiderült, hogy jól tette be az elemet, de rozsdás volt a izé. Meg volt kulcs, megcsiszolgattam, megszólalt. Földerült az arca. Mondtam neki egyébként, mondom, jobb, ha nem hallgatja, hozzátettem, mondom, ne hallgassa szerintem a híreket, mert jobban jár. Mondom, inkább imádkozom. Imádkozok én, de tudjátok, milyen változás volt az arcán? És tudjátok, milyen jól esett elmenni? Nem várom tőle, hogy jöjjön gyülekezetbe. Isten odaadta neki, hogy szól a rádiója. Megvetjük? Az a baj, megvetjük. Ennek az embernek ez jó, ez egy öröm. Megvetjük azt, ami másnak veszi úgy, hogy ki tudja, hálát ad Istennek. Nem az én dolgom. Én ott mentem éppen reggel. Ez a szegény ott téblából, nyilván autók nem állnak meg neki. Atyám, fiai, ennyire egyszerű, ne haragudjatok, hogy magammal például. Olyan friss volt, és annyira látszott az arcom, hogy boldog. Nem jött el gyülekezetbe. Hát ha mindenki meggyógyult, aki meggyógyult meg, aki így megáldottunk volna, eljött volna a gyülekezetbe. Múltkor is bejött ide egy asszony, akit segítek, rendszeresen bejött. Nem tért meg, kész. Attól még segítem. Nem várom el tőle. Nem megfizetem, hogy jöjjön gyülekezetbe. Nem lehet ez a motiváció. Atyám, fiai. Ezért ezt is azt mondják, mikor? Azt mondják, nem értik ezt az egészet. Értitek? Ők nem értik. Azt mondják, mester, vagy nem tudom, hogy mondják. Hát nem, úrunk, nem láttuk. Hát mi nem tettünk semmit, érted? Azt mondják, dehogy nem, Jézus. Azt mondják, ott voltam, amikor a betegért imádkoztál. Ott voltam, amikor bementél egy börtönbe, és azt a szerencsétlen embert, akinek tönkrement az élete, elmondtad neki, hogy te is ember vagy, téged is anya szült, neked is örültek, téged is szoptattak, neked is volt, aki pelenkázott. És az, hogy most így van az életed, tudd meg, hogy ettől függetlenül az Isten szeret téged. És lehet, hogy nem ezt fogom neki mondani, lehet, hogy csak emberként bánok vele. Volt itt is nemrég egy szituáció, egy szerencsétlen embernél emberként bántam, vettem neki egy dolgot, mert tönkrement egy dolga. Elmentem, vettem neki, köpni nyelni nem tudott, mert ilyet még nem tapasztalt. Semmi, magamnak megveszem bármikor. De ennek az embernek valami olyan dolog volt, amit ő soha nem tapasztalt. És mit csinálunk? Morgunk, meg igézünk, meg állandóan csináljuk ezeket a dolgokat, ahelyett, hogy ezzel az ártatlan szívvel élnénk a kereszténységet. Amikor Krisztus is oda, nagyon köszönöm, hogy ezt meg azt tetted, és akkor mondanád, bárcsak ezt tudnám én is mondani, adná Isten ezt az ártatlan szívet. Mester, én nem tudok semmi erre, amikor én... Persze, hogy nem. Mert azért, mert pontosan úgy tetted, hogy én is. Nem hivalkodóan, nem volt a lényeg, hogy ki vagy, hanem megteszem. És nem gondolkodtál teljes spektrumon. Ez én vagyok. És te lehet, hogy én téged csak arra foglak használni, hogy egy ember életében egy momentum legyél. Az én, amit mond Krisztus tanít, ugye, azt mondja, hogy Isten felhozza a napot jókra és gonoszokra egyaránt. És megadja Isten a gonoszoknak is a javadalmazást. Na de hogyan? Lehet, hogy rajtam keresztül. Hogyan? És tudod, én lehet, hogy egy momentuma vagyok csak annak az embernek az életében. És nem vár Isten tőlem többet. Nem akarja Isten, hogy utána, majd ezen keresztül, pláne nem akarja, hogy megvegyük őket. Nem kell. Krisztus nem erőlködött egy szem emberen sem, hogy őt, hát nyilván akiknek mondta, hogy kövessen, ott nem volt mese, ott az volt, ami megvan írva, ugye, hogy kényszerítette őket bemenni. De hát volt azért tömegek, akiknél Krisztus nem így tette. Ott van például az a történet, emlékeztek ti is biztos rá, a a gadarénus a Márk evangélium 10, vagy Márk evangélium 5. részében, nézzétek Jézus gondolkodását. Márk ugye megszabadítja ezt a római, vagy légió szellemnyi kötözött embert, Jézus a gadarénust, és utána azt olvassuk, a Márk 5.16-ban, akik látták, elmondták nekik, hogyan történt a dolog a megszállottal és a disznókkal. Egy sorba, milyen kemény, ugye. Ekkor kérni kezdték Jézus, hogy távozzék el határukból. Amikor azután beszállt a hajóba, ez az ember, aki előbb még ugye megszállott volt, kérelni kezdte Jézust, hogy mellette maradhasson. Ő azonban nem engedte meg neki ezt, hanem így szólt hozzá, menj haza a tieidhez, és vidd hírül nekik, hogy milyen nagy dolgot tett az Úr veled, és hogyan könyörült te rajtad. Ámen. Hát figyeljetek, de nézzétek meg, Jézus erőlködött azon, hogy mindenkivel mindent megcsináljon. Te nem mondta azt, hogy jó, oké, akkor most Gyüli tag lettél, tessék, akkor bűnvallás, meg minden, hanem nézzétek meg, Jézus tudott egy momentum lenni egy ember életében egy esemény, és utána tudta Istenre bízni, hogy Uram, majd te gondoskodsz róla. És akit beszédítesz ide, az beszédül, aki meg nem szédül be, így is látjuk, hogy erőködhetünk mi ezerrel. Hányan, már nem hülyék lennénk ilyen épületet építeni, ha minden ember, akivel jót tettünk, meg megáldottunk Isten rajtunk keresztül, ilyen kicsit építenénk. Hát nem férnénk el a környéken sem. De hát látjátok, hogy nem így működik ez a dolog. Hanem vannak komplexebb dolgok ebben a kérdéskörben, nem kis részben Istennek az akarata, hogy Isten hogyan gondoskodik az övéiről. És nagyon sok ember életében én egy momentum leszek. Egy olyan dolog, amit ő lehet elfelejt, és soha többé nem emlékszik rá. Mégis Isten engem használt egy momentum erejéig, hogy az ő jósága, szeretete kimunkálódjon, és majdnem egyszer az ő munkája. És ezt nem a népmességből veszem, hogy remélem, hogy ez így lesz, hanem Krisztusból látom, hogy ez az ember, akiből feltételezem, egy remek hívő lehetett volna, és egy odaszánt ember, mert egy ilyen mélységben lévő ember úgy tűnik tudatában volt a megkötözöttségének a mélységéről, hogy mi volt vele. És ő követő akart lenni, és oda akarta adni az életét Krisztusnak, és vagy biztos vagyok benne, hogy ő tényleg oda is adta volna egy ilyen mélység után. De nem tette meg, illetve nem engedte meg Jézus. És azt mondta, menj haza, és ezzel mit mond Isten? Az, hogy majd Isten gondoskodik rólad, és majd biztos vagyok benne abban, hogy ez az emberről Isten gondoskodott, de Krisztus is tudott egy momentum lenni. És ezt akarom nektek ezzel mondani, hogy azok a szívből jövő, most így mondom, jó tettek, azok nem kell, hogy a teljes spektrumon szétfeszítsük azt a pici vajat. Szétkenni egy nagy szétkenni, nem kell. Azt Isten odaadta arra a falatra. Az az ember attól, a falattól meg tud örülni. És ne fosszátok meg az embereket attól, amit Isten rajtatok keresztül adni akar. És ezt magatok egyszerűségével, meg a magam egyszerűségével kell tegyem. Természetesen kell csinálni a dolgokat. Én eldöntöttem például, hogy az építkezésnél nem fogok koldulni. Sem pénz, sem munkaerőt. Bízom Istenre. Tavaly ebben én belehaltam az építkezésbe. A feleségem a tanúm, hogy belekezdjünk, vagy ne kezdjünk bele. Nem szó szerint haltam bele, de azért nem volt könnyű, hogy belekezdjünk, és borzasztó volt. Aztán ez úgy átfordult ez a dolog. És eldöntöttem, hogy nem fogok. Elmegy egy kérés. És ha valaki érti a fejbiccenést, majd Isten gondoskodik. Ha meg nem gondoskodik, akkor felesleges csinálni. És tudom, hogy ki fogja munkálni a szívekben. De a vice versa, akkor ezt nektek kell érteni. Akkor ebben nektek kell természetesen beleállni. Hogy természetesen, persze, megyek. Hát mi ebben a kérdés? Mi ebben a kérdés, hogy adakozok a gyülekezetbe? Akarom, hogy működjön a gyülekezet. Két hete beszéltem a gyülekezet pénzügyeiről. 700 ezer forint a havi működési költsége. Le lehet faragni ezt a költséget természetesen, de most ennyi. Ha tetszik, ha nem. Ha akarjuk, működjön. Ezt össze kell dobjuk. Ezt nem beszélni kell, nem teologizálni, hogy nincs tized, van tized. Az helyzet, atyám fia, nem hozzátok be a tizedet, vagy az én bérem, vagy pedig a rezsiköltségek nem lesznek kifizetve. Ez ennyire egyszerű. Nem kell túl bonyolítani. Ha tiétek ez a munka, akkor vállaljátok ebből részt. És lehetne sorolni rengeteg példát, hogy ez nem kell mesterkeltség, nem kell teológiai tudás, hogy van tized, nincs tized, adakozás így vagy úgy. Természetes, hogy odaadom. Természetes, hogy a gyerekemnek se teológizálok, hogy nincs cipője, meg fogom neki venni. Mit kell ezen gondolkodni? Mit kell ezt megteologizálnom? Mit kell ezen megmagyaráznom? Miért kéne mindenre igét találnom, vagy annak az ellentétére is? Miért nem élhetem meg Krisztust olyan természetesen, hogy a végén, amikor ő maga odaáll elém, akkor ne értsem az egészet, hogy amikor azt mondja, jól csináltad, és akkor nem értem, hogy csináltam én, nem akartam én semmit csinálni, csak élem természetesen, amit ő valahogy úgy megfogtam belőle. És Ez igaz ezekben a hétköznapi jó cselekvésekben is. Ott van, emlékeztek a Magdaléna, amikor ugye ott már tanítványoknál is elgurul a dolog, amikor ugye összetöri ezt a 300 pénznyi áru mihez kenetet, és ugye rátölti Jézusnak a lábára, vagy a testére. És ugye felháborodnak a tanítványok. Azért, mert nem nagyon értették, hogy ez most hogy van. És elkezdenek pampogni a tanítványok, hogy hát, és valószínűleg ezt tették is, hogy jön be pénz, akkor adjuk szegényeknek. Mondja Júdás, hát oda lehetett volna adni a szegényeknek. Így van, egy évi bérből, azért ez ugye körülbelül egy évi bérezésnek volt a ára, azért nagyon sok embert meg lehet segíteni. És mondja Jézus, ez az ember ideálisan, vagy eszményen cselekedett velem. Jót azt mondja, bármikor tehettek. Eszményit mindig a helyzetben kell tenni. Jót bármikor lehet tenni. Eszményit mindig csak az adott helyzetben. És ez az asszony, anélkül, hogy ő tudta volna, hogy ő eszményén cselekszik, ő nem talogizálta meg, ő egyszerűen csak szerette az Urat. Ő valamit adni akart. Nem tudta kifejezni másképp a szeretetét. Én gondolom, hogy nagyon gyűjtött. Én olvastam könyvet arról, hogy ezeket a keneteket titkos helyekről, távolkeretről hozták lepecsételve, tehát csak eltöréssel lehetett ténylegesen felbontani. Tehát amikor már valami fel volt bontva, akkor az már annyi nem ért semmit, mert akkor fel lett bontva. Ezek így jöttek mai India területéről. És ez az asszony, én nem tudom, mit gondolhatod, de bele tudom magamat érezni, hogy ő nem azon gondolkodott, hogy hú, majd nem lesz idő Jézus testét megkenni a halála után a feltámadásáig, és akkor nem kezdett el egy mély teológiai szántást, és akkor, sőt, bele fogok kerülni a Szentírásba. Mert ezt mondja Jézus, amit ugye, ahol hirdették, ezt is fogják hirdetni. Neki semmilyen gondolata nem volt. Egyszerűen szerette Jézus. Akart valamit tenni. És valószínűleg ez egy őrült cselekedet volt. Valószínűleg ennek nem volt logikája. Ez a tanítványoknak is azt mondta, hogy mi az értelmet rákenni egy emberre 300 pénznyi, egy évi bért, az elég sok, tessék. Jó, még élti. Hát arra nem beszélve, hogy profitikus tettet hajtott végre. Tehát nem így lett megkenve Jézus teste a halála után, halálára. Tehát ez az illat, ez elkísérte Jézus gyakorlatilag a feltámadásáig. Nem gondolkodott ő ezen. Emlékeztek a szegény özvegy asszonyra. Mondja Jézus, mondja a Szentírás, hogy odaült Jézus, és nézte, hogy hogyan vetik bele a gazdagok a pénzt. Most nem a sok pénzről van baj, meg ez. Jön egy szegény özvegy asszony, ő nem azzal jött oda, hogy na majd ez mindenkinél több lesz. Hanem oda jön, és a maga egyszerűségében oda tette a pénzt. Értitek? Ő nem akart ezzel semmit. Ő nem akarta megteologizálni, hogy ő az utolsót odaadja. Ő nem akart semmit. Ő szerette Istent, úgy volt vele, hogy neki már úgyis mindegy, behagyja ezt a kettőt. És betalált Istennél. Tudjátok, ezért mondja Péter is, a szív elrejtett embere. Az, ami még magad elől is el van rejtve szinte. Hogy nem az a lényeg, hogy én, hanem az, hogy ő. És emlékeztek arra, amikor Krisztus is, még a Lukács evangélium legelején van ez a történet, amikor fut fölfel a szolgálata Jézusnak. Ugye mindig elfelejtjük, hogy ami az emberek előtt magasztos, az Isten előtt utálatos. Tehát Jézusnak fut fel a szolgálata, és egy csomó ember jön, rengeteg szükséggel. Az van megírva, ugye, hogy de ő félrevonult és imádkozott. Ez van megírva, ugye? Ugye erről mindig az a tanítás szokott kikerekedni, nagyon helyesen, hogy az Úrral való közösség előbbre való. De én most a másik oldalt hadd erősítsem, mármint nem a sötét oldalt, hanem más gondolati ritmust, hogy Jézus nem azért jött, hogy mindenkinek minden szükségét betöltse. Itt. Nem volt ilyen igénye magával szemben, hogy itt van egy csomó beteg, hú, nekem most ezt meg kell gyógyítanom. Vagy most mindenkivel egyszerűen meg tudta azt tenni, hogy félrevonulok, majd Isten gondoskodik. Meg kell érteni, hogy nem fogunk tudni mindenkin segíteni. Nem várja el Isten tőlem. Tőled sem. De azt elvárja, hogy ha viszont ott van, utamba esik, akkor azt odaadjam. És aztán lehet, hogy annyi. Aztán lehet, hogy abból lesz egy beszélgetés, egy kapcsolat, és aztán lesz abból egy megtérés, egy valódi odaszállás, és akkor még a sor végén valahol egy gyülekezeti tag is, de tényleg valahol a sor végén. A legfontosabb, hogy Krisztusnak oda szánt ember legyen. De ha nem lesz, akkor is meg kell tanulni félrevonulni. Nem igaz, hogy rajtam áll vagy bukik a dolog. Én is tanulgatom manapság, Elnézést kérek valamelyes tőletek, reggel 7-től este 7-ig itt vagyok a gyülekezetben. Nem tudok foglalkozni pásztori tevékenységgel, ezt elismerem. De itt vannak a vezető testvéreim, akik szintén dolgoznak reggeltől estig. Úgyhogy ők is úgy vannak, mint én most. Ilyen szempontból nem tudok mindenkivel foglalkozni, de nincs ilyen igényem, mert van Istened. Egyre jobban megtanulom rábízni az embereket Istenre, mert akit én tartok meg, annak jaj. Úgyhogy félrevonulás. Meg kell tanulni félrevonulni. És odaadni, hogy én egy ember számára momentum vagyok. A te életedben sem lehetek azért sokkal több időnként, vagy rendszeres időközönként lévő momentumnál. Nem lehetek több. Nem lehetek mögötted egy láthatatlan smasszer, akinek a szava lebeg fölötted. Nem lehetek. Mert akkor az nagy baj. Velem ne bújjál az ágyba, kivéve ő. De sajnos én sokatokkal bújtam már ágyba. Ne bújjál ágyba, bújjál Krisztussal. Vele, a természetével. Ő azt tanítja, hogy ne menjen le a nap a haragodon. Ámen. Ő azt tanítja, hogy kérjed az imádban. Ő azt kérje, hogy bocsáss meg. Ő azt kérje, hogy az életed legyen valóban krisztusi. Ne itt éld meg, hanem otthon, meg egyéb helyeken. Ott éld meg. És hogyha eléd jön egy jó cselekvés, tedd meg. Emeld föl azt az embert. Anélkül, ahogy mondja Jézus, semmit érte nem várvám. Ne várd el tőle. Ne akard azon keresztül megvenni őt. Majd Isten, ha van egy lehetőség kommunikációra, meg persze, tegyed bizonyságot, nem erről van szó. De alaphelyzet, nem várok érte semmit. Ámen. Krisztus se várta. Ment, és bízta Istenre, hogy majd aki oda tapad, az oda tapad. Aki az Úrral egyesül egy szelleművel, az úgyse fog róla leszakadni. És éppen ezért szeretnének titeket ezzel az egyszerűséggel fölhívni, bátorítani, hogy vegyétek ezt. Nagyon szeretem ezt a könyvet, hadd olvasok ebből egy rész befejezésül. Lehet már olvasnom egyébként. A csodaszom is egészségessé vált náluk, ez az aszkéták rújítja, akiktől már mindjárt mondom, mi indult ki. Mert nem Isten adományát várták, hanem magának a láthatatlan és szent Istennek a lehajolását a bűnös, érzéki emberhez. Egy ilyen ébredési csoportot mondanánk így a mai szavakkal, ról beszél Csia Lajos. Ez a reménység, hogy Isten hozzájuk tér, a tekintetet szüntelen befelé és fölfelé irányítva tartotta, a szívet hitre indította, úgyhogy e befelé fordult tekintetű remetéktől, szerzetesektől, misztikusoktól, és akkor eretneknek nevezett emberektől, szegényektől indult ki az egyház hitét és törekvését újjászülő reformáció. Ők a reménység rejtett, kitartó reformátorai, akik messze megelőzték Luther és Calvin reformációját. Szavuk nem volt hangos, ismeretük sokszor korlátozott, de élték a kereszténységet. Az isteni szellem ezeken át öröklődött az egyházban, és nem a püspökökön keresztül. Luther és Calvin is ezeknek az iskolájába jártak, és úgy lettek a hitreformátoraivá. Ámen. Olyan emberekről ír, akiknek nincs neve, de élték a kereszténységet. És Calvin és Luther az ő életükből értették meg Krisztust, és utána kezdték vizsgálni az a szentírásból, hogy hoppá, nem a püspök élete az, és tanítása, ami helyén való. Élték Krisztust. Élték a kereszténységet. Isten áldjon benneteket, testvérek. Imádkozzunk, álljunk föl.